Az európai alkotmány népszavazási kudarcainak következményei még bizonytalanok. A vélemények a teljes skálát kiadják a kincstári optimizmustól a világvége hangulatig. Mi most olyas valakit kérdezünk, aki bizonyos térbeli rálátással szemléli az eseményeket, de akinek a szavára világszert adnak. Ő Zbigniew Brzeziński, Jimmy Carter elnöksége alatt nemzetbiztonsági főtanácsadó volt, jelenleg a Washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának tanácsadója, a Johns Hopkins Egyetem külpolitikai professzora. Brzeziński úr, köszönöm, hogy ma este vállalta az interjút és rendelkezésünkre áll.
Nagy öröm számomra is, hogy önökkel lehetek, és hogy éppen az ön műsorán keresztül találkozhatom a magyar emberekkel, egy olyan nemzettel, amelyet rendkívül csodálok.
Hogy valami heti aktualitású eseménnyel indítsam az interjút. Ön szerint mi történt Európában a francia és holland népszavazással? Ön minek tudja be a két ország esetében az európai alkotmány elutasítását?
Alapvetően azt hiszem, leginkább azt a kudarcot tükrözi ez a két népszavazás, amely az alkotmányozást kísérte, hogy nem volt megfelelő az előkészítés. Ha elolvassuk az Európai Unió alkotmány tervét, szörnyen hosszú, roppant részletes és semmi értelmes ihlet nincs mögötte. Egyszerűbben fogalmazva, hiányzik belőle a politikai vonzerő, ezt úgy általában mondom. Ami pedig Franciaországot illeti, ott igencsak tapasztalható némi fáradtság és közömbösség, hiszen a franciáknak be kellett látniuk, hogy az uniót nem ők vezetik, éppen ezért nem is első számú gazdasági kedvezményezettje ennek a formációnak. Tehát a múlt vasárnapi francia kudarc mögött én fáradtságot és önzést egyaránt látok.
Bár vannak, akik bagatellizálják a dolgot, mások viszont rémképeket festenek föl, és azt mondják, hogy az Európai Unió előbb vagy utóbb politikai végelgyengülésben fog kinyúlni. Mi az ön prognózisa, Brzeziński úr?
Nagyon bízom abban, hogy az európai egyesítés folyamata tovább megy. Talán nem olyan gyorsan, mint egyesek remélték, de természetesen nem fog felbomlani az unió. Nagyon remélem ezt, illetve azt, hogy tovább folytatódik az európai bővítés folyamata.
Ahogy olvastam, Magyarországon és a tavaly csatlakozott uniós tagállamokban sokan tartanak attól, hogy az európai alkotmány leszavazásának a frissen csatlakozott államok fogják meginni a levét, és csökkennek az esélyeink a felzárkózásra, mert a nyugat-európai kormányok még szűkmarkúbbak lesznek ezek után. Hogy látja, van okunk emiatt aggódni?
Ez ugyan természetes, de nem ennyire egyértelmű a helyzet. Amikor a szegényebb országok csatlakoztak Európához, Magyarország vagy Lengyelország vagy Litvánia, a régi tagállamok ugyancsak tartózkodónak bizonyultak a tekintetben, hogy erőforrásaikat megosztják a frissen csatlakozókkal. Ha úgy tetszik, ez egy teljesen normális hozzáállás. Ennek ellenére az alapvető keret, az európai egység létezik, a folyamat megállíthatatlan, és idővel ki fognak egyenlítődni a különbségek. Nem kell tartani semmitől, a színvonal is kiegyenlített lesz az unióhoz tartozó tagállamokban.
Bár ön az Európai Unió politikai súlyát eddig sem tartotta túl nagyra, sőt, valahogy úgy fogalmazott, hogy az unió gazdasági óriás, de politikai törpe. A francia és a holland elutasító népszavazások az Amerikai Egyesült Államok világpolitikai jelentőségét vajon tovább növelik-e?
Természetesen az Egyesült Államokat tovább erősíti ez a kusza európai helyzet. Amerika szuperhatalmi pozíció nem megkérdőjelezhető. De én személy szerint azért támogatom az európai politikai egységet, mert Amerikának igenis szüksége van egy homogén, demokratikus partnerre.
Brzeziński úr, de ha az Európai Unió meggyengül, nem jelente ez nagy kísértést Amerikának arra, hogy a globális vezetői szerep helyett a globális uralkodást válassza? A különbséget a vezetői szerep és az uralkodás között ugye ön a legjobban képes érzékeltetni, hiszen ezek az ön kategóriái.
Igen, éppen azért sajnálom, hogy az európai egyesítés folyamata, különösen a politikai szférában, most nyilvánvalóan lelassult. De az érzésem az, hogy az európaiak, miután kiheverik ezt az alkotmányos kudarcot, új erőre kapnak, és kísérlet történik arra, hogy létrehozzanak egy igazi alkotmányt, amely ideálisabb eszmékre épül, és képes lesz arra, hogy valóságos politikai támogatást vívjon ki minden országban. Tehát az európai kaland, ha tetszik, ha nem, folytatódni fog. Ebben én nagyon bízom, még akkor is, ha most a helyzet másmilyennek látszik.
Az különösen érdekelne, hogy egyetért Európának azzal az ambíciójával, hogy egyensúlyozza az Amerikai Egyesült Államok hatalmát. Egyáltalán az Európai Unió gyengélkedése időszakában van-e még értelme a rivalizálásnak, ami minden kétséget kizáróan valaha feltétlenül ott volt Európa szempontjai között?
Európa nem lehet rivális az Egyesült Államoknak, mert hosszú ideig még hiányozni fog-e földrészen a politikai és katonai egység. Enélkül pedig nem gondolhatjuk olyan Európa, hogy Amerika riválisává válhat. De az Egyesült Európa nélkülözhetetlen az Egyesült Államok számára egy igazságosabb és végsősorban demokratikusabb világrendszer kialakításában. Amennyiben ez a partneri kapcsolat nem erősödik meg, esetleg kísértés lesz az Egyesült Államokban arra, hogy mindinkább egyoldalú politikát folytasson, és hogy olyan ellenőrizetlen lépésekre szállja el magát, amelyek hosszú távon nem lesznek kedvezőek, még az Egyesült Államok számára sem. Én csak azt mondom, jó lenne Európára úgy tekinteni, mint a mi legfontosabb politikai partnerünkre, de ebben bizony Európának is elszántabbnak kell lennie.
Konkrétan mit kellene tenni Európának ahhoz, hogy kiegyensúlyozott partnere legyen az Egyesült Államoknak?
Leginkább politikai értelemben el kell fogadni az Amerikával való együttműködés alaptételét, és az uniónak nem pusztán azzal kell foglalkoznia, hogy teszem azt, hol, mennyi a munkaidő, hogyan viszonyul ehhez a szabadidő az egyes tagállamokban, milyen szociális juttatások vannak és nincsenek, továbbá gazdasági értelemben védeni saját pozíciójukat az egyes tagállamoknak. Mindez Európát inkább egy bürokratikus, köldöknéző, egocentrikus egységgé teszi, és ha ez így marad, még hosszan nem lesz képes meghatározó szerepet betölteni a világban.
Ugye öntől származik, Brzezinski úr, a globális Balkán kifejezés is a világnak a Szuezi csatornától Kína határáig terjedő részére, amely az instabilitás forrása. Ha Európa ennyire, mint a jelek mutatják, önmagával van és lesz elfoglalva, és Amerika gyakorlatilag egyedüli szereplőként a térségben kudarcot vall, amire azért ugye vannak jelek, például Irakban is, akkor mi lesz?
Azt hiszem, valós veszély az, hogy olyan időszak következik, amikor nő a nemzetközi káosz, az anarchia, és egyre gyakoribbak lesznek az erőszakos cselekmények és a politikai rivalizálás. Persze ezt nem olyannak kell elképzelni, mint amilyen volt az első világháború vagy a második világháború, de jöhet egy olyan fázis, amikor eluralkodik az univerzális erőszak, és fokozatosan felborul a világ stabilitása. Na már csak ezek miatt is nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok és Európa között építő partnerség alakuljon ki. Ehhez aztán más nagyhatalmak is kapcsolódhatnak, hogy természetesen ők is részt vegyenek a világrendszer formálásában, amely megfelel az új realitásnak, például választod a föld népességének legfontosabb kérdéseire. De ez az időszak egy kicsit még odébb van, mert most a hangulat nyugtalan és feltűzelt.
Új könyvében ugye arról ír, hogy az iszlám civilizáció tisztelete és megértése nélkül Amerika és a nyugati világ veszíteni fog. Ennek a tiszteletnek és megértésnek önök, tehát az amerikaiak részéről bármi jelét látja például Irakban?
Talán mostanában egyre több amerikai, beleértve magát a kormányt is, kezd tudatára ébredni annak, hogy pusztán a jelszavak a demokráciáról nem oldanak meg semmit. Nekünk sokkal progresszívebbnek és tisztelettudóbbnak kell lennünk ahhoz, hogy az iszlám világot megértsük és meggyőzzük.
Mondjuk, ha ma ön lenne Bush elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, mit javasolna neki Irak ügyében? Hiszen a nyugati típusú államberendezkedés ugye nagyon is kétséges, a hagyományos alkotmányos intézmények nélkül a demokrácia könnyen kirakat, népszavazásba fulladhat, és akkor, ahogy azt felénk mondják, kár volt a gőzér. Nincs ennek realitása?
Azt hiszem, érdekünkben állna, hogy rávegyük az iraki vezetőket, mielőtt még túl sok idő telik el, hogy kérjenek meg minket arra, távozzunk. Ugyanis a belső politikai stabilitás Irakban csak maguktól az irakiaktól származhat. Egy külföldi, megszálló hadsereg hosszú távon természetesen hátráltatja a belső politikai stabilitást. Éppen ezért a legjobb megoldás az lenne, amíg nem késő, hogy az iraki vezetők maguk felkérik az Egyesült Államokat, kezdje meg a csapatok kivonását. Amint az amerikai erők kivonulnak Irakból, a síták és a kurdok meg tudnának állapodni a szunitákkal, és ez Irakban elkerülhetetlenül a politikai stabilitáshoz vezetne.
És úgy gondolja, hogy most olyan a helyzet Irakban, hogy az Egyesült Államok akár kivonulhatna?
Valószínűleg csak lépcsőzetesen kerülhetne erre sor, de az amerikai megszállás megszüntetése alapfeltétele annak, hogy valódi és tartós béke jöjjön létre Irakban.
Az ön nagy saktábláján, hogy az egyik könyvének címében is áll, a világban ma ázsiai fölény rajzolódik ki egyre inkább. Ön szerint, doktor úr, mi a realitása annak, hogy a súlypont könnyen eltolódhat a kínai, japán, indiai hármas felé?
Hogyha visszatekintünk a történelemben, nagyjából nyomon követhető, hogy mely ország uralkodtak a 20. században. Ez a lista elsősorban az európai hatalmakból, Oroszországból és természetesen Amerikából áll. De ha föltesszük azt a kérdést, hogy mához 20 évre mely országok adják a világ öt vezető hatalmát, kétségtelenül továbbra is Amerika lesz az első, Európa. Ha addig politikailag képes lesz egyesülni, kerülhet a második helyre. Kína ott lesz szintén a dobogón, Japán várható a negyedik, India pedig az ötödik helyre. Azonban, ha Európa egyesülése nagyon lelassul vagy megáll, az őt követő országok mind feljebb lépnek a listán egy helyen. Abszolút világos, hogyha az öreg kontinens lemarad, a világügyeinek súlypontja nagyon gyorsan áttolódik az Atlanti-óceánról, a Csendes-óceánról, Európából a Távol-Keletre.
Hogy valami más kérdezzek más országról, milyen értelemben tartja az eurázsiai Balkánon ma meghatározó, de egyben kockázatos tényezőnek Iránt?
Irán rendkívül fontos ország, tiszteletre méltó történelemmel, és egy olyan ország, amely nagyon is tudatában van saját fontosságának. Mivel birodalmi hagyományokkal rendelkezik, lakossága magasan képzett, mi több a nők sokkal nagyobb számban fordulnak elő az egyetemeken, mint a férfiak. Tehát Iránnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy a Perzsa-öböl térségének egyik legjelentősebb hatalmává váljon. Éppen ezért a stabilitás ebben a régióban nagyon fontos. De lényeges az is, hogy mit tesz Irán, és milyen erőfeszítéseket tesz majd az Egyesült Államok és Európa, annak érdekében, hogy Iránt bevonják egy a mainál sokkal normálisabb együttműködésbe. Ez bizony nagyon kívánatos lenne.
Ha Irán tovább dacol, Amerika minden kétséget kizáróan ön szerint háborút fog indítani Irán ellen?
Azt hiszem, ez nagyon ostoba lépés lenne Amerika, de bárki részéről, hiszen akkor ez olyan reakciókat válthatna ki, amely egyre inkább föllazítaná a régiót. Irán nagy kárt lenne képes okozni Afganisztán stabilizációs folyamataiban, nagy mértékben komplikálhatná a helyzetet Irakban, egyúttal megtehetné és valószínűleg meg is tenni ezt Libanonban is. Ez a láncreakció pedig végsősorban a Perzsa-öböl instabilitását idézni elő, esetleg elaknásítanák az öblöt, napirenden lennének a szabotázsakciók, talán megtámadnák Szaúd-Arábia olajmezőit, vagy egészen egyszerűen csak leállítanák saját olajexportjukat. Ezzel pedig nagy mértékben veszélyeztetnék a nemzetközi gazdaság stabilitását.
De akkor hogyan védekezzen a világ Irán atomtermelése ellen?
Először is minden hírszerzési forrás arra utal, hogy Irán még néhány évig nem jut nukleáris fegyverekhez. Másodszorban olyan szomszédai vannak, akik már rendelkeznek nukleáris töltetekkel, Pakisztán, India, és ezek az országok természetesen nem jelentenek kevesebb veszélyt az atomfegyverek terjedése szempontjából, mint Irán. Aztán ne feledkezzünk el Oroszország nukleáris fegyverkészletéről sem, továbbá Izrael is rendelkezik ilyenekkel. Egy ilyen közegben Iránnak szerintem joga van garantáltatni saját biztonságát. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy találjunk egy olyan megoldási képletet, amelynek segítségével Irán folytathatja, természetesen csak békés célokból saját nukleáris programját, egyúttal megkapja azokat a garanciákat, amelyek fokozzák nemzetbiztonságát.
Valami más országot is szóba hozok. Hogyan tekint ön, Cseszinszky úr, Oroszországra és Putyinra? Szükséges-e véleménye szerint, hogy az orosz demokrácia sérelmére elkövetett lépéseket Amerika és a világ szinte, hát úgy mondjam, rezzenéstelenül vegye tudomásul. Egyáltalán veszélyes lehet-e még egyszer a világra az úgynevezett orosz medve?
Oroszország többé már nem lesz olyan veszélyes, mint amilyen a Szovjetunió volt a hidegháború időszakában. De ha az európai egység folyamata megáll, vagy jó időre lelassul, akkor Németországnak vagy Franciaországnak esetleg kísértése támad, hogy legalábbis diplomáciai manővereket tegyenek Oroszország irányába. Ez pedig ismét szorongással töltheti el Európa többi országát. Természetesen az igazi kihívás Oroszország számára az, hogy elmozduljanak a nyugat felé, és magukra nézve is kötelezővé tegyék a demokratikus normákat. Ha Oroszország ezt nem lépi meg, egyre nagyobb mértékben elszigetelté válik, és képtelen lesz arra, hogy valóságos politikai és társadalmi modernizációt hajtson végre. Sőt, még az is előfordulhat, hogy területi sérthetetlenséget is fenyegetni fogják bizonyos oldalakról. Nem szabad elfelejtenünk, Oroszországnak vannak olyan szomszédai, amelyek sokkal dinamikusabban fejlődnek, ilyen például Kína, és mint az utóbbi időben láthatjuk, bizonyos ellenségeskedés a déli muzulmán államok részéről is tapasztalható. Oroszországnak tehát az áll az érdekében, hogy erősen demokratizálódjon. Ehhez képest Putyin bizonyos értelemben hátráltatja a fejlődést. Oroszországban hatalmas a korrupció, viszonylag kevés jut az embereknek azokból a pénzalapokból, amelyek az olajbevételekből származnak, és ha jól látom, egyfajta neofasiszta, tekintélyelvű állam kezd kiépülni. Egyre inkább olyan államra kezd emlékeztetni, milyen volt az egykori fasiszta Olaszország. Ez bizony rossz kombináció Oroszország számára, és hosszú távon súlyos veszélyeket hordoz.
Oroszország, akár csak az egykori Szovjetunió, ezek szerint még mindig nem tartozik kedvencei közé. De már így áttekintettük a világot. Sokan úgy képzelték, hogy a hidegháború befejeztével biztonságosabb lesz a világ. Talán csak egy átmeneti korszakot leszámítva azonban kicsit sem lett biztonságosabb. Ön szerint miért?
Azt hiszem, különbséget kell tenni a hidegháború lényegéből fakadó veszélyek és a jelenlegi kockázatok között. A hidegháború időszakában realitásnak tűnt, hogy nukleáris háború robban ki a Szovjetunió és az Egyesült Államok, illetve a Varsói Szerződés a NATO között, és a szószoros értelme 2-3 nap is elég lett volna ahhoz, hogy 200 millió embert megöljenek. Akkori számítások szerint tényleg 200 millió ember halt volna meg a nukleáris háború első 2-3 napján. Ma a világ inkább egy forrongó, romboló hatású, növekvően kaotikus erőszak sémával néz szembe, terrorizmussal, etnikai konfliktusokkal, néhány országban nemzeti felszabadító harccal, továbbá hagyományos nemzeti konfliktusokkal, félelmekkel, és ez a zavar a bizonytalanságot növeli. Itt kell visszatérnem kedvenc gondolatomhoz, hogy tudnélik, egy ilyen világnak valóban szüksége van az értelmes, egyetértésen alapuló vezetésre, különösen olyan vezetésre, amely a partnerségre épít Amerika és Európa között, mert ez a partnerség másokat is vonz majd a keretek közé.
Végezetül valami heti aktualitású, már amerikai történésről hadd kérdezzem, meglepte, ami a napokban került nyilvánosságra, hogy Mark Felt volt a mély torok, aki több mint 30 év hallgatását törte meg akkor, amikor a héten leleplezte magát, hogy tudnék ő segítette a Washington Post két újságíróját a Watergate botrány leleplezésében, aminek következtében ugye lemondásra kényszerült Nixon elnök. Mark Felt önleleplezése meglepte önt, vagy már régen esetleg tudott róla?
Tényszerűen természetesen meglepett, de meg kell mondani, hogy nem különösebben érdekelt a dolog. Valamennyire nyilvánvaló volt, hogy valaki, esetleg több ember is a forrása mindannak az információnak, amely annak idején leleplezte az összeesküvést, és végső soron Nixon elnök lemondásához vezetett. Fontosabb felismerés volt számomra az, hogy akkoriban is működött az amerikai alkotmányos rendszer, tehát a törvénytelen elnöki működésre fény derült, és ez arra kényszerített egy amerikai elnököt, hogy lemondjon. Az, hogy ennek ki volt a forrása, nem különösebben izgalmas számomra. Ha nem Mr. Felt lett volna, akkor valaki más. Ez legfeljebb egy szenzációs hír, de nem több.
És végül egy személyes kérdés, miközben ön manapság tanácsadó és egyetemi professzor, tehát rendkívül elfoglalt ember, de hát már jó ideje nincs benne a dolgok sűrűjében. Jobban érzi magát így, hogy a karosszékben, hogy most is látszik, hátradőlve nézi a világ folyását, vagy nem lenne ellenére, ha egy elnök újra lapot osztana önnek?
Természetesen nagyobb kihívást jelentene egy elnöknek tanácsokat adni ma is. A közszolgálata mindig fontos kihívás. A külpolitika alakítása az első számú világhatalom esetében pedig monumentális történelmi feladat. Persze, hogy élveztem minden napot abból a 4 évből, amelyet az Egyesült Államok elnökének oldalán töltöttem. Ez különleges szakasza volt életemnek. De akkor is minden nap elmondtam magamnak, a szószoros értelme minden nap, hogy ez nem lesz tartós, ez csak átmeneti dolog. Mivel hosszú ideje demokráciában élek, tudom azt, hogy az emberek egyszer hatalomra jutnak, majd kikerülnek a hatalomból. Az ember számol azzal, hogy eljön a nap, amikor távoznia kell. De nem tagadom, hogy ez nagyon kellemes periódusa volt az életemnek. Sokat álmodom róla még ma is.
Csak azt kérdezem végezetül, én egyszerűen, hogy van?
Nagyszerűen.
Itt kell abbahagynunk, Brzezinski úr, ma is tanultuk öntől sok mindent. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Kedves nézőink, világpolitikai áttekintést kaptunk az Egyesült Államok máig egyik legjelentősebb politikai elemzőjétől, Jimmy Carter elnök egykori nemzetbiztonsági főtanácsadójától, a Washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Kapcsolatok Központjának tanácsadójától, Zbigniew Brzezinskitől.